A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A demencia a gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlását jelenti, ami korlátozza mind a társas életet, mind pedig a teljesítő képességet. Az esetek többségében az agy igazolható betegségével jár együtt. Elsősorban a rövid távú emlékezetet érinti, de ha nem figyelünk oda, akkor a hosszú távú memóriát, a nyelv működését és a mozgást is befolyásolhatja. Sokan úgy vélik, hogy ez a korral jár együtt, és nincs mit tenni. Pedig van megoldás, ami ha nem is minden esetben teljesen, de számos esetben sokat segíthet. Témánk a demencia tünetei és megelőzése. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismételném, 0740-274-165. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Tekse Anna Mária családorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktornő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszöntöm én is a rádió hallgatókat, és megtisztelő, hogy itt lehetek.
Elsősorban arra kérném, hogy szakmailag, orvosi szempontból foglalj össze, hogy mi is az a demencia, illetve melyek az első felkiáltó jelek, melyek az első tünetek.
A demencia tévhitekkel ellentétben ez nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtő fogalom, amely olyan tüneteket foglal magába, amelyek hátterében különböző betegségek állnak. Ezeknek a betegségeknek a függvényében beszélhetünk elsődleges és másodlagos demenciáról. A másodlagos demencia akkor alakul ki, amikor a már meglévő betegségeink kontrollálhatatlanná válnak, és ezeknek a következményei, az érelzáródások például lesznek az okai a demencia kialakulásának. A primér vagy elsődleges demencia, ezeket is ismerjük, már hallottunk róla, az Alzheimer-kór, a Lévi-testes betegség, a Parkinson-kórhoz köthető demencia. Itt nincsenek egyértelmű okok, a tudomány most kutatja őket, hogy mi is állhat a háttérben agyi szinten. Különböző gyulladásos folyamatok jelennek meg a neuronokon, a neuronok között, és emiatt az ingerület átvezetés akadályozott, és ez okozza nagyon leegyszerűsítve ezekben a primer típusú demenciákban az elbutulást.
Doktornő, mennyire gyakori a demencia a mai társadalomban?
Egyre gyakoribb, azt kell mondani, 60-65 éves kor között olyan 1%, és ez minden 5 év elteltével megkétszereződik ez a százalék. Tehát amikor eljutunk a 90 éves korig, akkor már egy ilyen 32%-os előfordulásról beszélünk.
Minek tudható be ez, hogy egyre gyakrabban előfordul a demencia?
Ez azért van így, mert nőttek az életkilátások, nőtt a várató életkor, az élettartam. Most már nem 60 éves korig élünk, hanem akár 90 éves korig, és akkor persze, hogy gyakoribbá válnak ezek a betegségek, és a civilizációs betegségekkel együtt kaptuk ajándékba, vagy nem ajándékba a demenciát is. Úgy, ahogy ezek egyre gyakoribbá válnak, diabétesz, magas vérnyomás, úgy a demencia is egyre inkább gyakorivá fog válni.
Melyek azok a személyek, vagy akár társadalmi réteg, amely ki van téve ennek a jelenségnek? Továbbá vannak valamilyen rizikófaktorai a demenciának?
Igen, beszélünk egy öröklődési hajlamról, de az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy akkor úgymond el vannak ítélve. Ha a nagyszülők vagy a szülők között volt demenciás beteg, akkor hát biztos én is az leszek, és nincs mit tenni. De ez csak egy nagyon pici tényező, az összes többi, az életmódi változtatások, az életkörülményeink, az rajtunk áll, hogy a genetikának mennyi teret engedünk. Az idős személyek természetesen sokkal veszélyeztetettebbek, az elszigetelt, a magányban élő emberek érdekes módon, és az olyan rizikófaktorokkal rendelkezők, mint az érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az érszűkület, az alkoholizmus és a különféle koponya sérülések például. Ezek ugye mind-mind a másodlagos demenciának az okai. Ezeknek a betegségeknek a kiemelését rendkívül fontosnak tartom, mert hogy ezek megelőzhetőek, kezelhetőek, szűrhetőek, és ezáltal a demenciát is, a demencia előfordulását is csökkenthetjük.
De hogyan ismerhetjük fel lényegében laikusként a demenciát? Az, aki elszenvedője, mondjuk a kezdeti stádiumban fel tudja mérni ezt, vagy kizárólag a környezetében élő emberekre hagyatkozhat? Kérdezem ezt azért is, mert az imént úgy fogalmazott, hogy főleg a magányos embereknél, vagy a magányos embereknél nagyobb mértékben jelentkezhet a demencia.
Általában a hozzátartozók veszik először észre, ott már előre haladottabb esetekről beszélünk. Már annyira egyértelművé válnak a tünetek, hogy felkeresik a családorvost. Ugyanakkor a betegek is a krónikus receptíráskor gyakran jelzik nekem, hogy jaj, úgy felejtek, doktornő. És én ezt ilyenkor intőjelnek tekintem, és ilyenkor van az, hogy a szokásos 15 percnél többet fogok szánni arra a betegre, lehet 20 percet is, és elbeszélgetünk, hogy mit is ért ez alatt, hogy jobban felejtek, doktornő. Mert van egy természetes hanyatlása az elmének, ami még berefér a normális keretekbe, de van az, amikor már intőjelnek vehetjük, hogy haladunk a demencia felé. És ez a beszélgetésből ki fog derülni.
Melyek ezek a természetes hanyatlás jelei, vagy mi az, ami még az elfogadható határértékeken belül mozog?
Igen, a demencia tudjuk, hogy a kognitív, azaz a tanulási képességeknek a hanyatlását jelenti, így a memóriazavar, a gondolkodás lelassulása lesz az első tünet, amire a betegek panaszkodnak. Nehezebben fognak tudni koncentrálni olyan dolgokra, amik addig nem jelentettek gondot. Nehézkessé válik például egy adag kiszámolása egy recept esetében, mikor nem a megszokott adagokkal dolgozunk. Vagy nehézkessé fog válni egy keresztrejtvény megoldása, vagy az írás. Megváltozhat az írásnak a szépsége, az ívei. Elfelejtünk tárgyakat, hogy hova tettük őket. Megváltozik az absztrakt gondolkodás, azaz nem értjük már annyira, vagy nem érti a beteg a vicceket, az összefüggéseket a dolgok között. Leépülhetnek a társas kapcsolatok, ami addig örömet okozott, most már teher. Nehezebbé válik a beszélgetés, mert már nem úgy érti meg a hozzá eljutó szavakat, mint addig, és inkább kimarad belőle, inkább elzárkózik, elhúzódik, mint sem, hogy felsüljön. Belemegy olyan döntésekbe, amelyek a kívülállók, a hozzátartozók számára furcsák és butaság, akár át is verhetik úgymond az illető időst különböző pénzügyi tranzakciókkal például. Vagy nem tudja kiszámolni az üzletben, hogy mennyit is kell fizetnie, vagy mennyit is kell visszakapnia, vagy a banik és a lejek ott keveredni kezdenek. Tehát, hogy ezek azok az intőjelek, amikre oda kell figyelni.
Beszélgessünk akkor a demencia szakaszairól. Ugye először ott van a kezdeti stádium, de ez pontosan mit akar, itt melyek a tünetek?
Tehát a kezdeti stádiumban ezek a memóriazavar, ezeknek a memóriazavaroknak a jelei fognak jelentkezni. A beteg például bemegy a kamrába, és nem tudja, hogy miért ment be. De amikor kijön, egy pár perc után eszébe jut. Ez még egy olyan banálisabb tünet, ez még egy olyan elfogadható tünet. Akkor van gond, amikor órák múlva sem jut eszébe, hogy miért is ment be a kamrába. Ez kezdeti jel, és akkor ez, ahogy halad előre, megtörténhet, hogy a vasaló a hűtőszekrénybe fog kerülni, mert elfelejt, hogy annak nem ott van a helye. Az előre haladottabb stádiumban pedig megváltozhat a beszédzavar is, a betegnek a járása, a mozgása, nem fogja tudni térben és időben betájolni magát, tehát például eltéved az úton, nem talál haza, nem találja a házat, nem tudja, hogy hol kell bemenni, lehet egy rossz ajtón akar majd bemenni. És ez odafajulhat, hogy hallucinációk, vizuális és auditív, tehát hallási és látási hallucinációk jelennek meg, a beteg egy kicsit úgymond pszichótikussá válik, pszichiátriai tünetek jelentkeznek. Azt hiszem, ez az, ami a leginkább megijeszti a hozzátartozókat, mikor ő magukat sem ismeri fel, az unokákat, a gyerekeket, és teljes mértékben úgymond félrebeszél, pedig ő a saját világában úgymond igazat mond szerinte.
Doktornő, ott hagytuk abba, hogy melyek a demencia első jelei, hogyan néz ki a kezdeti stádium, de mi van akkor, amikor már előre haladottabb állapotról, ne adj Isten, már a végső, legsúlyosabb esetekről beszélünk, ezeket hogyan kell elképzelni, milyen jelek, milyen tünetek vannak ilyenkor?
Valóban nagyon súlyos állapotig juthat el a beteg, ez főleg az elsődleges demenciák esetében nagyobb valószínűségű, az Alzheimer, a Lévi-sejtes demencia esetén, mivel ott kifejezetten neuronpusztulásról és az idegsejtek közötti kötőszövet átalakulásáról, fehérjés lerakódásáról beszélünk. Ilyenkor a beteg nagyon fog függni a családtagoktól. Állandó áporást fog igényelni, és ez elmehet egészen a maga tehetetlenségig, hogy enni nem tud és mozogni nem tud. Sajnos láttunk a praxisban ilyen beteget. Ezért fontos, hogy minél korábban lépünk közbe, és ismerjük fel ezeket a súlyosabb formákat, ezeket a különleges, elsődleges típusokat, annál hamarabb tudjuk bevezetni azt a speciális kezelést, például a memantinos kezelést, ami lassíthatja, visszafordítani nem tudja, de lassítani fogja az előrehaladást. Ezt a betegséget tudni kell, hogy nem lehet gyógyítani. Ezt a betegséget megelőzni, vagy lassítani lehet. Érdekes az a megfigyelés, hogy az elsődleges demenciáknál az első tünet korábban jelentkezik, mint 60 éves kor. Innen is látjuk, hogy nem a klasszikus demenciáról beszélünk, hanem ezekről a különleges fajtákról, és ilyenkor gyakran a pszichótikus tünetek az elsők. Tehát a beteg viselkedése és személyisége egyből megváltozik. Tata furcsa lett, vagy olyan furcsán viselkedik, agresszív, ideges. És ez egyből felveti bennünk, hogy hoppá, itt nem a memória romlott először, nem a kulcsát felejtett el valahol, hanem olyan furcsa, dühös lesz, anélkül, hogy bármi ok legyen erre. Ez felkiáltó jel kell legyen a hozzátartozók számára, hogy akár egy pszichiáterhez, vagy neurológushoz, akár a családorvoshoz elirányítsák a beteget. És a végső stádiumban persze folyamatos ápolást igényel a beteg. Egészen a halálig, sajnos.
És akkor ez a folyamatos ápolás, ez azt jelenti, hogy végül is non-stop kell valaki legyen a beteg mellett.
Így van. És az az érdekes, így, hogy hallom a hozzátartozóktól, hogy bele kell illeszkedni a beteg által kreált világba. Tehát nem lehet azt mondani neki, hogy tata, nincs ott a cica vagy mama, ott nincs semmiféle macska, hanem igen, ott van a kis cica, igen, látom én is, megsimogatjuk és egy kicsit kizavarjuk, hogy menjen ki. Tehát fel kell venni az ő ritmusát, mint egy gyermekkel, és ez fogja őt segíteni, hogy ne idegedjen el még jobban a világtól, amiből kifelé tart.
Ez a feladat azért komolyan leterhelheti a családtagokat is. Hogyan lehet kezelni akkor a demenciát, hogyha már kialakult? Nyilván most nem a családtagok részére, hanem orvosi szempontból. Ugye vannak, akik itt, és itt most már a családon belül, akik a gyógyszerre esküsznek, de lehet hallani nem gyógyszeres kezelésekről is, mint például az emlékezettréning, az életrajzmunka, a jelenléti tematikus kísérlet, vagy éppen a validáció. Véleménye, tapasztalata alapján melyik a jó út, és a gyakorlatban mit jelentenek a nem gyógyszeres kezelések?
Egy pár szót mondanék a gyógyszeres kezelésről is, annak az a lényege, hogy az ingerület átvívő anyagok szintjét normalizáljuk az agyban. Ez a memantin nevű gyógyszer ezt teszi, és képessé teszi a beteget, hogy az önálló életvitelét tovább fent tudja tartani, ha ezt a gyógyszert szedi. Bevetnek olykor omega-3 zsírsavakat például. Nagyon-nagyon fontos a D-vitaminnak a szerepe. Kutatások sokasága bizonyítja, hogy az oly felkapott D-vitamin, most ugye a Covid-ban mennyire slágervitamin volt, de nagyon nagy szerepe van a demencia megelőzésében és az Alzheimer-kor megelőzésében is. Kimutatták az agyi szövetekben a jelenlétét, mint egy nagyon-nagyon-nagyon fontos vitamin az ott lévő működések szabályozásában. és ugye az alapbetegségek kezelő gyógyszerei, például a statinok, a koleszterinszint csökkentők, így ismerik a betegek, a zsírcsökkentők, amelyek mint egy kéményseprő dugják ki az ereket, tisztítják, és ezáltal az agyi keringést javítják, a kicsi kapillárisok szintjén nem tud megtörténni a kis eldugulás, így az érintett agyi rész nem hal el, tovább épp marad, tovább funkcionális marad. És ezen kívül a nem gyógyszeres, vagy a nem vitaminos terápiák, azt természetesen minden szempontból támogatjuk, és fontosnak tartjuk. Ez a testmozgás, például a séta, a különböző társasjátékozás, a szociális tevékenységek, a barátoknak a jelenléte, a beszélgetések, a kézi munka, a festészet, szobrászat, ezek mind nagyon fontosak, vagy akár maga az írás, hogy oda tenni a beteget, hogy ameddig még tud, írjon, másoljon, akár szövegeket, tanuljon verset, mondjunk vele együtt verseket, gyakoroljunk unoka neveket például, fejben számoltassuk, és olvassunk, akár olvassunk fel neki, vagy tegyük oda, hogy ő olvasson.
A medicina függönyében is elhangzik az, hogy a betegségeket jobb megelőzni, ugye azért erre most megint kaphattunk egy bizonyítékot. És meggyőződésem az is, hogy orvosként ön is hasonlóan vélekedik arról, hogy inkább megelőzni, mint kezelni, gyógyítani. De mit tehetünk azért, hogy ne legyünk a demencia áldozatai?
Az utóbbi időben nagyon belemerültem ebbe a demencia, Alzheimer témába, és én magam is nagyon meglepődtem, hogy mennyire ugyanoda visznek a szálak, azaz az életmódunknak a megváltoztatása tulajdonképpen az, ami meg tudja előzni a demenciát. Gondolok itt arra, hogy sétáljunk rendszeresen, a cukorszintünket ellenőrizzük, a zsírszintünk emelkedését kontrolláljuk, és érdekes módon a kutatók azt találták, hogy a mediterrán táplálkozás nem csak segít csinosnak maradni, hanem a demencia megelőzésében is nagyon-nagyon fontos. Ezt oda vezették vissza, hogy a mediterrán étkezés a bélflóránkban lévő sok milliárd baktériumoknak az arányát normalizálja, normálisan tartja. Úgy kell elképzelni, hogy ott sok család él, baktérium család, amik összhangban kell legyenek. És a mediterrán étkezés, a több saláta, több növényi olaj, a kevesebb vörös hús segíti, és ezáltal az Alzheimer kornak a kialakulása is a valószínűsége is csökkenni fog. Ugyanígy egy másik kutatási eredmény, ami döbbenetes volt számomra, hogy a megtett, a sétával, illetve a gyors járással megtett lépések száma már csökkenti százalékosan a demencia kialakulásának a valószínűségét. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy gyalogoljon. Ne legyen az bennünk ez a tévhit, hogy jaj, szegénynek gyalog kell mennie valahova. Hát miért szegény? Nagyon jó, hogy ő gyalogolhat, s nem kell autóval, s busszal menjen. Tehát, hogy az agyunkban ezeket a berögződéseket kell valahol átalakítani, hogy mozogni jó, menni jó. Ez a kutatás kimutatta, hogy már 3000 napi lépés szám, amely kicsit ilyen intenzívebben történik, ugye, már ugyan 15%-kal csökkenti a demencia kialakulását, és a 9000-10000 lépés, az pedig már ilyen 35-40%-kal, ami szerintem egy nagyon örvendetes hír, az ember kimegy a szabadba, és egy fél óra alatt egy jót jár, és már ezért tett valamit az egészséges, a demencia megelőzése érdekében.
Itt többször szóba kerültek az erek, az érrendszer. Mekkora hatással lehet a demencia kialakulására az alkoholfogyasztás, vagy a dohánytermékek fogyasztása, cigarettázás, pipázás, vízipipázás, és itt még hosszan lehet sorolni a különböző fajtákat?
Minden, ami az ereinkre hatással van, jelen tudásunk szerint, az a demencia kialakulására is hatással lesz, főleg a vaszkuláris demencia kialakulására. Ugye az előbb említettem a kicsi kapillárosoknak az elzáródását. Azok mitől fognak elzárulni? Hát pont attól, hogy a zsír lerakódik benne, rögösödés alakul ki. Nem kell gondolni itt sztrókra, hanem a legkisebb pici-pici erecskéknek az elzáródása, ami nem is észrevehető, csak egyszerűen a kognitív funkció kiesésében fogjuk észrevenni ezeket a változásokat az agyunk területén. És igen, az alkohol, a dohányzás, akármennyire nehéz ezt elhinni, vagy akármennyire nehéz beismerni, nagyon nagy szerepet játszik ebben. És a másik két bombázója az ereknek, ugye a cukorbetegség és a vérnyomás. És ezeknek a kezelésével már is tettünk valamit a kis ereinkért.
Mennyire segíthet az a demencia kiszűrésében, hogyha időközönként elmegyünk vizsgálatra a megelőzés céljából, illetve egyáltalán hogyan kell elképzelni ezt a vizsgálatot, hogyha cukorbetegek vagyunk, vagy feltételezik azt, hogy cukorbetegek vagyunk, akkor igen, elmegyünk, csinálnak egy glikált hemoglobint, akár hosszabb ideig mi otthon magunknak is mérhetjük a vércukrot, a vérnyomást is mérhetjük otthon, egy lázat is otthon meg tudunk mérni, de hogyan állapítják meg azt, hogy hajlamosak vagyunk, vagy kialakuló félben lehet a demencia?
Tehát pont ez a családorvosoknak egy fő feladata, hogy a 20-30-40 éves pácienseket úgymond fülön csípjék. Ez akkor történik, mikor egy igazolásért jönnek a rendelőbe. Tőlem nem mennek el csak úgy, hogy ne találkozunk, ne beszélgessünk, vagy ne adjak nekik valami anyagot arról, hogy 20-30-30-40-40-50 éves kor között milyen mérföldkő vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a szívérendszeri betegségeket, és ezáltal a demenciát. Szinte azt lehet mondani, hogy a kettő most már összekapcsolódik, ami a megelőzést illeti. A kritikus az a 40 éves kor. Tehát én azt mondom, hogy ha 40 éves korig valaki nem járt soha orvosnál, mert ő annyira egészséges, hogy nagyon, mégiscsak jöjjön el, mert lesz újdonság számára, és tényleg nem az orvosnak nem az a célja, hogy betegítegyék az embert, hanem pont ezeket a jelző faktorokat észrevegyék. Akár az, hogy 100 a cukorszintje. Ó, doktor, hát az semmi. De mi már tudjuk, hogy a 100-as vércukorszint az már egy vészharang. Olyankor már lépni kell, hogy ne alakuljon ki a cukorbetegség 5 éven belül például. És már védtük az eret, és már tettünk valamit azért, hogy a demencia ne alakuljon ki. Megmérünk egy vérnyomást. Ó, nekem mindig 150/90. Igen, igen, de az már egy 35 éves férfi embernél, az már egy nagy vérnyomást. 130/80 alatt kell az legyen. És ezeket a bagatelizálásokat érzem én, hogy nagyon-nagyon ki kéne seperni az erdélyi vagy a romániai egészségkultúrából, mert mondjam azt, hogy nagyon satnya az egészségkultúránk. Mindenre legyintünk, minden, ó, az nem számít, ó, mi ezt így szoktuk, nekem ez pont jó, a családomban is így volt, én örököltem, mindig van valami kifogás, és itt egy kicsit elakadunk, de általában nem szoktuk magunkat hagyni, és próbáljuk a beteget jó útra terelni, úgy beállítani, hogy az ő érdekében történik. Tehát az orvos nem magáért teszi, hanem a betegért, és vannak dolgok, amiket mi felismerünk, de a beteg arról még nem kell tudjon, ő el kell higgye, vagy szeretnénk, ha elhinné nekünk, hogy segíteni szeretnénk.
Visszatérnék a fiatalok igazolás kérésére, és az ezzel összekötött tájékoztatásra, mennyire élnek ezzel a 20-30 évesek, mennyire veszik komolyan, vagy mennyire olvassák el azokat az anyagokat, amelyek valóban hasznosak lehetnek?
Mióta én osztogatom ezeket az anyagokat, bevallom őszintén, nagyon kevesen jöttek vissza, hogy doktornő, nekem például ez a vizsgálatom még nem volt, csináljuk meg, adjon nekem küldőpapír. De én úgy gondolom, nem adom fel, valami fog változni, és hosszas rábeszélés kell, én úgy érzem. Hosszas türelem, hogy elfogadják, hogy igen, egy nőgyógyászati vizsgálatra el kell menni, mondjuk ez már egy másik téma, vagy meg kell csinálni azt a laborvizsgálatot, főleg, ha van egy hajlam a családon belül, például a koleszterin szintnek az emelkedésére. Olyankor akkor azonnal elküldjük és kezeljük, hogyha szükséges, és elbeszélgetünk az életmódi változtatásokról. De nehéz, tehát azt kell mondjam, hogy nehéz a 20-30 és 40 éveseket úgymond elkapni.
Kihez, milyen orvosokhoz fordulhatnak egyáltalán a páciensek, ha saját magukon vagy a környezetükben élő személyen tapasztalják a demencia tüneteit? Családorvosnál kezdjék, vagy esetleg már pszichiátrián, vagy más szakágon?
Mindenképpen először a családorvoshoz forduljonak a hozzátartozók, elbeszélgetünk a tünetekről, és eldöntjük, hogy a neurológus vagy a pszichiáter lesz az első, ahova forduljanak. Én általában pszichiáterhez küldöm először a beteget, mert ott megtörténnek azok a tesztek a demencia szűrésére, amelyek a családi orvosi rendelőben nem elérhetőek. és ott már tudják diagnosztizálni és besorolni súlyossági stádium szerint a beteget. És a neurológusra pedig azért van szükség, hogy CT vizsgálattal, esetleg egy MRI vizsgálattal, fizikális vizsgálattal kizárjunk egyéb az agyban lévő, akár tumoros elváltozást, ami okozhat demenciás tüneteket.
Mennyire idézőjelben mondva ciki ezzel a kérdéskörrel a demenciával orvoshoz menni, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy legalább ez a cikiség tűnjön el, vagy ne legyen ez az emberek fejében, hogy hát akkor, hogyha én most ezzel a kérdéskörrel elmegyek az orvoshoz, akkor engem, és ez most csúnyán fog hangzani, de sok ember fejében ez lett, bolondnak néznek.
Úgy gondolom, hogy már az, hogy én itt erről, Szilárddal erről beszélek, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos már ezeken a 20-30-40 éves vizsgálatokon megemlíteni, beszélni róla, vagy akár 50 éves korban már pedzegetni, hogy van a pakliban egy ilyen dolog is, és akkor már nem lesz ciki. Már a beteg tudni fogja, hogy miért is mondja ezt a doktornő. És mikor felfedezi magán az első tüneteket, akkor lesz bátorsága jönni, hogy bízza, doktornő, én úgy érzem, hogy már kezd baj lenni. És olyankor megbeszéljük és küldjük. Tehát úgy gondolom, hogy a televízió, a média, ez mind-mind segítői annak, hogy ez egy beszélgetés témájává váljon, és ne legyen ciki.
Arról már beszélgettünk, hogy az utóbbi időben nőtt a demenciában szenvedő páciensek száma, de minek tudható be ez a változás? Itt most gondolok környezeti hatásokra is, tehát akár a városok levegőjének a szennyezettsége, a nem megfelelő táplálkozás, ezek közrejátszanak abban, hogy növekszik az esetek száma?
Mindenképpen közrejátszik. Elsősorban a civilizációs betegségekkel együtt, ahogy mondtam, jött ez a demencia, az a növekedés a világunkba. És akkor, amikor a tévé előtt töltjük a szabadidőnknek a 80%-át, akkor az nagy mértékben hozzá fog járulni a demencia kialakulásához. A televíziózásnak a lecsökkentését én nagyon fontosnak tartanám, egy könyv az olvasás javára. A növekedés ennek tudható be, hogy nőtt az életkor, nőtt az életkilátás, ahogy említettem, és ahogy nőni fognak a kardiovaszkuláris betegségek, nő a diabétesz, ugye előre jelzik, hogy 2030-ra x százalékkal fog megnőni a diabéteszesek száma, ezzel párhuzamban, ugye mert beszéltünk róla, hogy kéz a kézben jár a kettő, a demencia is növekedni fog, mert mind az erekre fog hatni ez a temérdek diabéteszes és szívérendszeri betegség. Mondjam így.
Aki akkor mondjuk nem városban él, annak jobb esélyei vannak az elkerülésre. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy aki tiszta levegőn gyalog jár, és nem eszik olyan táplálékokat, ami mondjuk a városokban előfordul a fast food, meg a junk food kategória, vagy ritkábban fogyaszt ilyeneket, az ne járjon szűrővizsgálatra, sőt, szerintem őket is ösztönözni kell erre, de jobbak az elkerülési esélyek?
Hát ez nagyon érdekes, ugye én falun mezőpanitban vagyok családorvos, és azt látom, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy város vagy vidék. Mert a vidéki ember ragaszkodik a régi, jól bevált főzési szokásaihoz. Szereti a disznóhúst, a marhahúst, a szaftos dolgokat, jó sok kenyérrel. Tehát ott is megvannak, nem a junk food, a fast food, van egyéb, ami nem feltétlenül a mediterránhoz áll közel. Ugyanakkor városon is vannak a felvilágosultabb fiatalok, akik már keresik a saláta alapú ételeket, a hal ételeket, többet sportolnak, jobban odafigyelnek. Hogy a kettőből valahogy egyet kéne gyúrni, hogy a vidéki ember számára azt adni, amire neki szüksége van, és a városi páciensek számára pedig, ami az ő életükből hiányzik. Pont ez a túrázás, a kirándulás, a friss levegő, a fizikai munka, a gyaloglás.
Doktornő, összegezzünk. Melyek azok a jelek, amelyekre oda kell figyelni, illetve egyszerű emberként, ha úgy tetszik, laikusként, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne legyünk demensek?
Hát az első jelek a amire nagyon oda kell figyelni, a memóriazavar, a feledékenység és a koncentráció csökkenése, az időbeli és térbeli tájékozódási zavar, a beszéd és az írás zavarai, itt kiemelném, hogy érdemes leírni egy néhány sort, és évről évre követni, hogy hogyan alakul az írásunk. Ez nagy segítség lehet például akár a Parkinson-kor diagnosztizálásában is. Egyéb jelek a tárgyak helyének az elfelejtése, a társas kapcsolatok leépülése, térbeli időbeli tájékozódás elvesztése, kihívások a tervezésben és a problémák megoldásában, vizuális és térlátási problémák, hangulati és személyiségbeli változások, ugye említettük az ingerlékenységet, többet veszekszenek, tata, mama furcsa lett, szorongóvá válik, nem akar együtt lenni az asztalnál. És hogy mit tegyünk? Hát én azt mondanám, hogy valahogy próbáljunk meg hinni az orvosoknak, hogy például a többletsúly az egy, nem egy esztétikai kérdés. Persze, hogy szép az az illető, az az ember, az a hölgy, az a férfi, de itt nem erről van szó. Higgyük el, hogy nem elég a munkahelyen az otthon megtett lépésszám, kell a plusz mozgás a szabad levegőn, 40 éves kor felett kellenek a szűrővizsgálatok, egészségesebb táplálkozás. Ezt nagyon leegyszerűsíteném így, hogy kevesebb liszt és kevesebb cukor, több növényi olaj. Nem is feltétlenül a húsokkal és a zsírokkal van konkrétan bajunk. Járjunk társaságba, mozgassuk az agyunkat, olvasunk sokat, és kevesebbet tévézzünk. Én ezt tudnám így összefoglalásképpen üzenni a kedves rádióhallgatóknak.
Doktornő, szép lassan közeledünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ez volt már a medicina, benne dr. Tekse Anna Mária családorvossal, akinek ezúton is köszönet a beszélgetésért, a válaszaiért. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, jó rádiózást, viszont hallásra!